a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország és Vietnám is a nemzetközi béketábor tagja. Ekképp mindkét ország érdekelt az ukrajnai háború minél előbbi diplomáciai rendezésében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Hanoiban. Szijjártó Péter a vietnámi kollégájával folytatott megbeszélése után úgy vélekedett, ebből a szempontból az előző este nagyon bíztatóan alakult, hiszen az amerikai és az orosz elnök tárgyalásai még közelebb hozták a békereményét. Stratégiai együttműködés indul Magyarország és Vietnám között a nukleáris ipar területén, ismertette a tárcvezető, hozzátéve, hogy hazánknak jelentős szerepet szánnak a dél-kelet-ázsiai ország nukleáris iparának fejlesztésében, a technológia és a képzés terén. Kétoldalú magyar-ukrán külügyminiszteri találkozó megtartásáról állapodott meg Szijjártó Péter és ukrán kollégája Andrij Sibiha, a két politikus tegnap egy indiai tanácskozáson találkozott. Részleges tűzszünetről és további tárgyalásokról állapodott meg az amerikai és az orosz elnök az ukrajnai rendezéssel kapcsolatban. Értesült a Sky News Donald Trump és Vladimir Putyin másfél órás tegnapi telefonos megbeszéléséről. A portál a Kreml tájékoztatás alapján közölte, Oroszország beleegyezett, hogy 30 napig nem támadja az ukrán energetikai infrastruktúrát. Vladimir Putyin pedig azt kérte Trumptól, hogy állítsák le az Ukrajnának nyújtott külföldi katonai és hírszerzési támogatást. Újabb a kisgyermekes családokat segítő intézkedést tervez a Kulturális és Innovációs Minisztérium. Társadalmi egyeztetése bocsátja azt a jogszabálytervezetet, amely tovább erősíti a szülők szabad választási lehetőségét, azzal, hogy a GED extra mintájára lehetővé tenné a csecsemőgondozási díjat munkavégzés mellett is igénybe lehessen venni. Az árréstop hatására átlagosan 16%-kal csökkent az érintett élelmiszerek ára, közölte a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt mondta, ez meghaladja a kormány várakozását. Mivel még folyamatban vannak átárazások, az árcsökkenés nagyobb is lehet, tette hozzá. A banki és a telekommunikációs díjak emelkedésével is foglalkozik a Nemzetgazdasági Minisztérium, és készen áll arra, hogy beavatkozzon, jelentette ki Nagy Márton. Teljesen megalapozatlannak nevezte, hogy a banki számlavezetési díjak például harmadával nőttek. 51 milliárd forintot biztosítanak távhőtermelőknek, hogy földgáz helyett megújuló energiaforrásból állítsanak elő hőt, és további 45 milliárdot vezeték cserére, közölte Cepek Gábor a Facebookon. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, az elmúlt 35 év legnagyobb távhőfejlesztési programját indítja el a kormány a Jedlikányos energetikai program keretében, összesen tehát 96 milliárd forint értékben. Új olajmezőt fedezett fel a MOL a Dunántúlon, Somogy-Sámson határában. A decemberben végzett kutatófúrással 1250 méteres mélységben találták az olajat. Kihirdették a tartósan vízhiányos időszakot az ország teljes területére. Az ilyen időszakban vízjogi engedély nélkül is lehet öntözni 30 napig, ha azt a gazdálkodó bejelenti. Az elmúlt 25 év legjobb eredménye 10,3%-ra csökkent a korai iskola elhagyók aránya, közölte a belügyminisztérium az MT-vel. Ők azok a legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű 18-24 évesek, akik a felmérés megelőző 4 hét folyamán nem vettek részt oktatásban, képzésben. Rekordot döntött az idei felsőoktatási felvételi jelentkezés, mondta el a területért felelős államtitkár az M1 állami televízióban. Varga Bajusz Veronika közlése szerint 129.730-an felvételiztek, ami több mint 12 éve a legmagasabb szám. Újabb 4 az észak-macedóniai tűzesetben sérült betegellátását vette át az Észak-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház. Az intézmény közleménye szerint még további sérültek is érkezhetnek Magyarországra, akiknek ellátását a korábbi közlésnek megfelelően a Velkei László Gyermekegészségügyi Központ és a Betesda Gyermekkórház is vállalhatja. Tudomásul vette a szerb parlament a miniszterelnök lemondását, ügyvezető kormány alakult Szerbiában, a képviselőháznak 30 napja van arra, hogy új kormányt válasszon, ellenkező esetben előrehozott parlamenti választást kell tartani a nyugat-balkáni országban. Milos Vučević január 28-án nyújtotta be a lemondását. Akkor azt mondta, kormányfőként ezzel kíván hozzájárulni a társadalmi megbékéléshez. Visszaérkezett a Földre a SpaceX űregységében a nemzetközi űrállomás a Reket két amerikai asztronauta, akik az őket szállító Starliner meghibásodása miatt 8 nap helyett 3/4 évet töltöttek a világűrben. Butch Wilmore és Sonny Williams két másik űrhajós társaságában a tervezetnek megfelelő helyen, Florida közelében, az óceánon érték el a felszínt a Dragon űregységben. Végül az időjárásról. A folytatásban is derült lesz az ég, felhő sem lesz felettünk, így csapadék sem hullik, a szél időnként megélénkül. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban -5, napközben 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, a könyvjelző mai adásában az 1848-49-es forradalom és szabadsághoz évfordulójához közeledve Kapa Mátyás kortársíró Iszika Parász című történelmi kalandregényét ajánljuk elolvasásra.
Sok szeretettel köszöntelek itt ismét rádiónk mikrofonjánál. Egy különleges író, különleges művét hoztad a mai alkalommal, mégpedig hát egyrészt azért is különleges a mai beszélgetés, hiszen az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából beszélgetünk. Mondhatjuk, hogy ünnepi adás, de ilyen szempontból alapvetően minden olvasás élmény egy ünnep a mai ember számára, de így, hogy nemzeti ünnepünkre készülünk, valóban ünnepi olvasmányajánlót hoztunk, és az író nem klasszikus értelemben vett író, hogyha jól tudom. Mesélj egy kicsit arról, hogy mely könyv kerül most a hallgatóink kezébe, és ki is az írója?
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és mai napon Kapa Mátyásnak az Iszika Parász című regényéről fogunk beszélgetni, melynek az alcíme az, hogy Cegléd regénye. Erre majd később ki fogunk térni, hogy miért is ez. És ki is ez a Kapa Mátyás? 1975-ben született Budapesten, ügyvéd, egyetemi tanár az ELTE Állam és Jogtudományi Karán, emellett történelmi tárgyú szórakoztató írásokat ír. És azt mondtad, hogy különleges író, szórakoztató regényeket ír, viszont 2015 óta ő a Történelmi Regényírók Társaságának az elnöke, tehát végül is ő a magyar történeti íróknak a sorába elég fontos szerepet tölt be. Ahhoz képest egyébként nem olyan ismertek a művei. Hogy találkoztam ezzel a kötettel? Hát nem azért találkoztam vele, mert ezt kerestem, hanem Cegléddel kapcsolatban kerestem írásokat, és ez ahhoz képest kis kiadónál, a Historikum kiadónál jelent meg. Én annyira nem ismerem egyébként ezt a kiadót, és akkor találkoztam ezzel a könyvvel, amikor egy család történetét kutattam, ahol a felmenők Cegléden éltek a 19. században, és kíváncsi voltam, hogy milyen olyan dokumentumok, írások vannak, amik a 19. századi Cegléd mindennap életében egy kicsit betekintést nyújtanának, és akkor találkoztam ezzel a könyvvel. Egyébként ez 2016-os megjelenésű, én néhány évvel a megjelenése után találkoztam vele, és utána szembesültem azzal a ténnyel is, hogy mennyire nem ismerem ezt az írót, pedig neki több más szenzációs könyvei is vannak, és nem csak Ceglédről írt, hanem Kőszegről is, Budáról és Balassagyarmatról is. Könyvei is vannak, ha szabad így fogalmazni, mert például van neki olyan, mert az ugye nem az ő egy személyben írt könyve, hanem Marcinkovics Sárával írtak például olyat, hogy a történelem legfurcsább ragadvány nevei, a történelem legbizarabb halálesetei, legérdekesebb foci meccsek, stb. Viszont amit még én majd egyszer el fogok olvasni, az a Harangszótól a Harangszóig, mert arról is nagyon jókat olvastam, és egyébként felkeltette az érdeklődésemet a szerzőnek az írói stílusa is, mert egy nagyon könnyen olvasható, nagyon olvasmányos, de mégis történelmi hitelesnek tekinthető, hiszen dokumentumokon alapul. A könyv előszavából ki is derül, hogy ő egy ceglédi helytörténettel foglalkozó emberrel közeli kapcsolatba került, és az ő munkásságából kiindulva, akit Szebeni Dávidnak hívnak, az ő forrásai alapján dolgozta fel ezt, tehát ő adta neki azt az ötletet, hogy mi lenne, ha Ceglédről írna. Nem lehet azt mondani, hogy ez tényleg csak egy ceglédieknek szóló regény, hiszen hogyha valaki nem ceglédi, vagy még soha életében nem járt Cegléden, akkor is lehet egy nagyon izgalmas regény, hiszen ez a 19. század 6 évtizedétől eli át, és van benne egy romantikus történelmi szál is. Tehát lényegében követi egy kicsit a romantikus, historizáló történeti írás, de mégis modern nyelvezetben, modern kifejezésekkel, és egy nagyon gördülékeny történetet épít fel, korhűen és történelmi hitelesen.
Az íróról még annyit érdemes ugye elmondanunk, hogy hivatását tekintve ő nem csak író, hiszen hogyha rákeresünk, akkor megtalálhatjuk, hogy ő nem úgy van fent, mint Kapa Mátyás, hanem doktor Kapa Mátyás, hogyha minden igaz, igaz, Márti? És hogyha ha megnézzük még azért a hivatásai között, ott van az is, hogy egyetemi adjunktus. Mit lehet még róla tudni? Nekem nagyon felkeltette a figyelmemet, amikor említetted, hogy kortárs írót hozol.
Hát igen, ugye 1975-ben született, tehát mondjuk azt, hogy a mai magyar író generációnak a fiatalabbik részéhez tartozik, jó néhány kötete megjelent, de akkor is azért ő még ugye 75-ben született, tehát még nincs 50 éves, tehát ő még a fiatal író közé tartozik. Ugye említetted, hogy dr. Kapa Mátyás, hiszen ugye ő jogász, és a jogi karon tanít, tehát neki nyilván nem ez a fő profilja. Ő ezt valamilyen szinten ilyen szórakozásból írja, és hogy közelebb vigye az emberekhez a történelmet. Én láttam vele egyszer egy interjút, amiben elmondja azt, hogy ez egy nagyon jó lehetőség arra, hogy sokszor száraz történelmi tényeket, száraz történelmi összefüggéseket egy befogadható stílusban közelebb vigye az emberekhez, akár a fiatalokhoz, akár az idősebbekhez, és sokszor bonyolult történelmi eseményeket egy sokkal egyszerűbb köntösbe, bizonyos izgalmas cselekményszállal sokkal könnyebben befogadhatóvá lehet tenni az embereknek is. Nekem úgy tűnik, mintha ő ezt egy kicsit ilyen küldetésként is megélné, hogy közelebb vigye a bonyolultabb összefüggéseket. Ugye nyilván ő egy jogász, tehát ő azért hozzá van szokva az, hogy bonyolult dolgokat egyszerűen el kell tudni mondani. És mégis egy nagyon jó stílusban, nagyon olvasmányos stílusban azt is fontosnak érzi, hogy olyan városok történelmével foglalkozzon, amelyekkel kevesebben foglalkoznak, hiszen Ceglédről én nem találtam másik olyan regényt, amit Ceglédről szólna. De igazából, ha Egerre gondolunk, a Zegli csillagokon kívül olyan nagy regény Egerről sem született. Kis regények nyilván, amelyek egy rövidebb korszakot átölelnek, vannak, de azok is kevésbé ismertek. Tehát, hogy ez tényleg hiányzik a magyar könyvpiacról is, még ma is.
Az jutott eszembe, hogy ha már a történelemről beszélünk, unoköcsém 11 éves, és azt látom, hogy ahogyan elkezdik tanítani a történelmet, ahogyan elkezdi a gyermek tanulni, úgy az őskor, az egyiptomiak, a rómaiak, a görögök, még egy kicsit ilyen történetmesélősebb, valahogy úgy közelebb áll hozzájuk, aztán ahogyan ugye növekszenek, és a tananyag mennyisége is növekszik, egyre nehezebben elsajátítható, főleg, hogyha, ahogyan mondtad is, ezeket a száraz tényeket nézzük, és egyre nő a tananyag mennyisége. Nagyjából úgy a 19. századra csúcsosodik ki annyira, hogy már nagyon tényleg nagy odafigyelést igényel, hogy átlássa az ember a politikai szálakat is, és a társadalmat, és úgy mindent egybe kell látni ahhoz, hogy valamennyire be tudjuk fogadni, vagy úgy el tudjuk képzelni, hogy milyen volt az akkori élet, és talán úgy addigra fáradnak el egy kicsit a diákok is, vagy így a fiatalabbak, és azt gondolom, hogy valóban hiánypótló egy ilyen mű, ami egy kicsit így visszarepít minket 2023-ból, vagy hát ugye 2016-os a mű, tehát a 2000-es évekből visszarepít minket a 19. századba. És ugye a bevezetőben mondtam, hogy az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója kapcsán beszélgetünk most a mai adásban. Hogyan fűződik össze a kettő, hiszen említetted már, hogy Cegléd, Cegléd regénye, de kicsit az országé is, tehát, hogy mindannyiunké, és ugye, hogy romantikus történelmi kalandregény. Na de hogyan jön itt a Petőfi Kossuth korszaka?
Ugye még nem beszéltünk konkrétan a cselekményszálról, mikor is játszódik ez a regény. Ugye van két főszereplőnk, a Szűcs Vilmos, aki az 1831-es nagyországos kolera járvány idején lett árva gyerek, és van egy kislánya Sára, aki pedig Budapestről került Ceglédre, és ő pedig a nagypesti árvíz idején vált árvává. És az ő életükön keresztül mutatja be a szerző Cegléd történetét, 1834 és 1881 között. És hogy miért is 1834-el kezdődik, azért mert 1834-ben volt egy nagyon nagy tűz Cegléden, leégett a félváros. Ugye Cegléd egy főleg református város, leégett a református templom is, és akkor kezdték el majd később, két évvel később építeni azt a nagy ceglédi templomot, amely mai napig talán Közép-Európa egyik legnagyobb református temploma. És egyébként ez a templom szerepel a borítón is, hiszen ugye ez a főtéren van, és hogyha megnézzük, ugye nyilván a hallgatók nem látják, de te látod, hogyha megnézed ezt a kupolát, akkor egy kicsit, mintha hasonló érzésed lenne, mint hogyha Egert látnád, és nyilván ennek az az oka, hiszen a templom tervezője ugyanaz a Hild József, aki Degerben a bazilikát tervezte, csak ugye az a különbség, hogy ezt 36-ban kezdték el építeni, és ez már Hild halála után készültök el, hiszen 37 évig épült a templom. De ez is egy nagyon fontos szel egyébként a regényben, hogy többször megemlékeznek arról, hogy akár a színház is, vagy a ceglédi vasút milyen gyorsan elkészült, és az képest milyen nehezen épül a templom, és lassan már felújítani kell azt a részt, amit megépítettek korábban, és még akkor sem készül el. És hogy hogy jutunk el 1848-49-ig, ugye történelemből talán nagyon sokan emlékeznek arra a mozzanatra, hogy Kossuth járt ugye Cegléden, és a híres ceglédi beszéd, viszont ezt megelőzően a Habsburg Birodalom magyar tartományaiban, ugye 1848 márciusa után rengeteg településen megjelentek a nemzetőrök, és a főszereplőnk is nemzetőr volt, és ő valamilyen szinten részt vett a forradalom utáni szabadságharcban, és szándékosan mondom ezt így, mert a regényből az is nagyon jól kiderül, hogy forradalomból hogyan lesz szabadságharc, hiszen ez sem egy olyan természetes dolog, hogy minden forradalmat szabadságharc követ, de hogy az egyszerű kis emberek ezt hogy élték meg. Szerintem ez a regény és a főszereplőnknek a cselekmény szála nagyon jó példa arra, hogy el tudjuk képzelni azt, hogy nem csak Kossuth szemszögéből, nem csak Petőfi szemszögéből, vagy Jókai szemszögéből, ugye a Kőszívű ember fiaira, ha gondolunk, nem csak az ő szemszögükből ismerjük meg ezeknek a hónapoknak az eseményeit, hanem talán jobban el tudjuk képzelni, hogy a tömeg hogy élte ezt meg, hiszen ugye már többször beszéltünk több mű kapcsán arról, hogy azért a magyar társadalomnak a jelentős része az egy egyszerű jobbágy volt, később ugye parasztokról beszélhetünk, róluk nagyon keveset tudunk. Tehát ugye sokszor, ugye csak a nagy emberek szemszögéből ismerjük a történelmet, és ez a regényben többször is így előfordul, amikor főszereplőnk már idősebb lesz és családapa, és többször ilyen párbeszédekben is megjelenik ez a gondolatiség, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, és hogy visszautaljunk egy kicsit arra, amit te felvezettél, hogy milyen fontos a történelem tanításban is, akár egy ilyen regény, hogy sokkal jobban el tudja képzelni egy diák vagy egy felnőtt azt, hogy az átlag ember életére ez milyen hatással van, hiszen hogyha napjainkra is gondolunk, azért nagyon sokszor úgy érezzük, hogy vannak olyan nagy politikai események, amelyek nem hatnak a mi életünkre olyan szinten, hogy nem érezzük azt, hogy valami változott volna. Nyilván a szabadságharc idején főleg azért Cegléd környékén nagyon sok minden történt, meg ugye a nemzetőrök szervezése miatt nagyon sok családnak megváltozott az élete, és azért nem tudták, hogy meddig fog ezt tartani, hiszen 48 őszén még nem tudták azt, hogy most ez ebben az évben, tehát 48-ban véget ér, vagy elhúzódik 49-ig, nyilván mi most utólag már tudjuk, hogy azért akkoriban ez egy hosszú szabadságharcnak számított, és a főszereplőink életére ez abszolút hatással volt, és az ő későbbi történetükre is, és az ő későbbi sorsukat is meghatározta azt, hogy akkor ők hogyan reagáltak ezekre a nagy politikai eseményekre.
És azt hiszem, hogy te mindig is kedveled az átlagember nézőpontját bemutatni itt a hallgatóknak, és ezért tényleg nagyon hálás vagyok, és most ebben a történelmi kalandregényben is ezt tesszük.
Thank you.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat.
Hogyha a regénynek a főszereplőit nézzük, vagy akár a történéseit, vagy azt, amit bemutat, ugye említetted magát, a nagy tűzvészt is, szereplőket is. Mi az, ami fiktív, mi az, ami valós, mennyiben hiteles történelmileg, hogyan kell azért ezt a helyén kezelni?
A történelmi regény műfaj az általában egy nagyon nehéz műfaj olyan szempontból, hogy sokszor nehéz eldönteni, hogy ez most mennyire valós és mennyire fikció. Itt az képest könnyű dolgunk van, mert a szerző segít nekünk ebben, hiszen a könyv előszavából ki is derül az, hogy a két főszereplőnk fiktív szereplő, viszont a többi városi köztisztviselő, a bíró, a jegyző, stb. Ők ugye valós személyek, és a könyvnek a végén van is egy ilyen függelék, ahol a kötet fontosabb valós szereplőit felsorakoztatja, és mindenkinek az életrajzát így röviden megírja, hogy mégis tudjuk, hogy ki az. Tehát itt akár ilyen nagy emberekről is, akiről mondjuk azt, hogy mindenki tud, mint mondjuk Windisch Krétz, röviden az ő életrajzát is megírja, hogy pontosan ki ő, de Varga Somárt, a főszolgabírónak az életrajzát is bemutatja, hogy jobban el tudjuk ezt képzelni. Ami szerintem még egy szintén egy nagyon pozitív a könyvben, hogy van egy 19. századi térképünk Ceglédről, és hogy jobban el tudjuk képzelni azt, hogy mit jelent az, hogy a főtéren lenni, és mit jelent az, hogy melyik utca hol van, és hogy mit jelent, hogy egyik utcából mennek a másikba, és hogy mit jelent az, ahogy a kötet kezdődik, hogy a városháza és néhány esztendeje felszentelt új templom között elterülő piactéren a nyüsgő, duruzsoló tömeg egyre csak dagadt. Tehát, hogy el tudjuk képzelni azt, hogy mit jelent az, hogy a tömeg, a városháza, a tér, ehhez szerintem, ha valaki vizuális alkat, nagyon jó ez a térkép. És ami még szintén segít abban, hogy eldönthessük, hogy ez mennyire valós és mennyire fiktív, hogy nagyon sokszor lábjegyzetben a szerző megírja azt, hogy mondjuk ennek az eseménynek nincs meg az eredeti forrása, például mondjuk Kossuth beszédének nem tudjuk, vagy nem ismerjük az eredeti írásos verzióját, nyilván mások írásaiból lehetett rekonstruálni, illetve a sajtóból, és ez más eseményeknél is így megjelenik, és szerintem nagyon jól használja a szerző ezt a módszert annál, hogy vagyis kicsit romantikusan beállított beszéd, mondjuk mennyire lehetett valósághű, és szerintem ez nagyon jó, hogy ő ezt így megírja, mondjuk erre vonatkozóan nincs forrás, de például vannak olyan részek, ahol meg biztos, hogy írott forrásokból táplálkozott, hiszen nagyon pontosan részletes adatokat ír. Egyébként talán erről még nem beszéltünk, hogy nagyon sok adatot tartalmaz a könyv, nagyon sok dátumot. Egyébként a könyvnek a szerkezete is úgy van kialakítva, hogy így korszakokra van bontva, tehát évtől évig. Ha megnézzük akár a 48-es, 49-es szabadságharc eseményeit, nyilván azok a dátumok, amelyek akkor szerepelnek a könyvben, azok tényleg a valóságban is történeti forrásokat alátámasztva is így voltak, és nagyon jól játszik ezzel a kettősséggel, hogy hol van az a határ, ami a történelmi hitelesség és a fikció, tehát az élvezhetőség között van. Tehát, hogy ez nem ez a klasszikus kalandregény, ahol nagyon sok ilyen fantasztikus szálat találhatunk, hanem ez inkább ilyen naturalisztikusan próbálja bemutatni azt az elképzelt valóságot, amit szerzőnk elképzel, viszont egy jó néhány oldalas felhasznált irodalmat is találunk a könyvben, tehát ő biztos, hogy nagyon sokat olvasott a Ceglédről, Cegléd városhely történetéről, és a nagy belpolitikai eseményekkel kapcsolatban is, hiszen itt azért nyilván Jókait is felhasznált hozzá, de egyébként Cegléddel kapcsolatos komolyabb, fontosabb helytörténeti munkák mind fel vannak itt tüntetve.
Ugye ez a romantikus történelmi kalandregény minket a 19. századi Magyarországra, kifejezetten ugye Ceglédre kalauzol el. Romantikus történelmi kalandregény, ugye a történelmi részéről meséltél a hallgatóinknak, a regény részét is ugye értjük, most már megmagyaráztad egy kicsit a kaland részét is, hogy mennyiben jelenik ez meg, vagy hogyan tegyük ezt helyre. Tehát ugye két hölgy beszélget, nem tudunk elmenni amellett, hogy hát mennyiben romantikus ez a szál, vagy miért kerül bele ugye a műfaj meghatározásába.
Egy férfi és egy nő kapcsolata a fő cselekményszál, viszont ha arra gondolsz, akkor ez nem az a klasszikus, romantikus regény kategória számomra, mert itt sokkal fontosabb kérdések vannak jelen a főszál mellett. Például nyilván nem akarom a történetet elmesélni, így részleteiben, főleg a fontosabb fordulatokat semmiképpen sem, viszont számomra az nem derült ki a könyv legelején, csak később, amikor már Vilmos és Sára összeszeretett volna házasodni, hogy miért nem házasodtak össze. Hogy a szomszédok is már arról beszéltek, hogy mi lehet az oka annak, hogy ők már nem olyan fiatalok, tehát a korban értjük nem olyan fiatalnak, hogy miért nem házasodtak össze. És utána kiderült, hogy mit azért, mert Sára római katolikus, Vilmos pedig református. És azért manapság ez nyilván nem jelent egy olyan nagy problémát, akkoriban is volt erre mind a két egyház részéről egy formula, hogy hogyan lehet ezt orvosolni, hiszen ugye a vegyes vallás alól felmentést lehetett kérni, tehát lényegében a másik felekezet templomában nyugodtan lehetett házasságot kötni. Nem tudták eldönteni, hogy most katolikus templomba menjenek, vagy reformátusba. Mert nyilván egy igazi ceglédi református. Viszont ugye Sára, aki Pestről jött, ugye ő meg katolikus. És hogy apróságnak tűnő dolgok mégis burkoltan megjelennek, tehát ezek pont olyan cselekményszálak, amelyek még inkább hitelessé teszik a regényt, hogy nem csak ezt a romantikus, ideális családi képet mutatja be, hanem olyan valós problémákat, amelyek tényleg az átlag ember, a hétköznapi ember mindennapjainak a részét képezt. És nyilván ők ebben nem voltak egyedül. Tehát hogyha mondjuk megnézzük tényleg, én ugye nézegettem ceglédi házassági anyakönyveket, nagyon sok vegyes házasság volt. És ugye ők 1848-ban akartak házasságot kötni, tehát azért ekkoriban, ha megnézzük az akkori kor vallási törvényeit, akkor megnövekedett a vegyes vallású házasságoknak a száma.
Hosszra azt gondolom, hogy a könyv az teljesen emészthető, és ugye említetted is, hogy nagyon nagy részt foglal el belőle a felhasznált irodalomnak a feltüntetése, illetve azt, hogy térképek is vannak benne, sőt még egy ilyen képet is találhatunk benne Kossuth beszédéről, vagy elképzelve, hogy hogyan mondhatta el ezt a híres beszédét. Viszont azt gondolom, hogy teljesen emészthető tavaszi olvasmány, gyakorlatilag ugye most még aktualitása is van. Én azt gondolom, hogy nem egy ismert mű, és az ismert ebben a korszakban játszódó művek után szerintem ez most egy nagyon klassz olvasmány lehet a hallgatóinknak is, akik esetleg szeretnék ilyen módon is, méltó módon megünnepelni, vagy tisztelegni az akkori hősök előtt is, hogy egy kicsit így ezáltal a kalandregény, történelmi kalandregény által visszarepülünk abba a korszakba. Márti, mindig az a legizgalmasabb része az ilyen beszélgetéseinknek, amikor kinyitod a könyvet, és egy picit ízelítőt adsz a hallgatóinknak. Van esetleg még olyan információ, amit mindenképpen szívesen elmondanál a könyvről, mielőtt még bele is olvasunk?
Talán a legfontosabb, amit elmondanék, az ahhoz az idézethez fog kapcsolódni, amit választottam, hiszen az, hogy többször hangsúlyoztam, hogy az egyszerű ember, a tömeg, az átlag ember, mit jelent az, hogy hősnek lenni, azt nagyon jól megfogalmazza a szerző, és nagyon sokat segített abban, hogy ezt ilyen jól meg lehessen fogalmazni. Tehát a főszereplőnk Vilmos és a fia között folytatott párbeszéd szerintem szenzációsan megfogalmazza, hogy mit akar mondani a szerző, és hogy mit akar velünk tudatni arról az ideálképről, amit mi elképzelünk akár a 19. század közepének a valóságáról. Hát ugye a történethez hozzátartozik az, hogy 1881-ben elkészült Cegléden a színház, és az első darab az a Bánkbán volt. Szereplőink éppen készültek a színházba, de az volt a téma, hogy mi is lesz az előadás. És akkor Vilmos mondta a fiának, hogy hát a Bánkbán. De és akkor itt kezdődik az a párbeszéd, hogy megkérdezi Vilmos a fiát, hogy tudsz te egyáltalán valamit a világ dolgairól? Dorgált a fiát tréfálkozva Vilmos. Ezt a darabot tűzték műsorra 1848. március 15-én Pesten a forradalom estéjén. Értem. Te ezzel mi is a forradalomra emlékezzünk? Talán. Mivel anyja még mindig nem került elő, így Antal tovább fűzte az apjával folytatott beszélgetést. Te harcoltál annak idején, ugye? Nemzetőr voltál. Vilmos bólintott. Nem igen szoktál mesélni azokról az időkről. Mikor gyerekek voltunk, néha még mondtál egy-két dolgot, de mostanában szinte soha nem említed. Rég volt, felállt lakonikusan az apa. No, de mégis. Talán az életed legnagyobb eseménye volt. Hős voltál, a történelem alakítója, aki fegyvert ragadott a szabadságért. Vilmos megpödörte ősz bajuszát és elmosolyodott. Az lett volna élete legnagyobb eseménye. Hős lett volna. Akkor így is lehet nézni. Hörpintette egy nagyot, kiürítette boros poharát, majd fia vállára tette a kezét, és mélyen a szemébe nézett. Tudod, fiam, mindannyian világra szóló események tanúi, néha részesei vagyunk. Sok kis ember egyéni sorsából áll össze a nagy történelem. Ha így vesszük, persze apró tettekkel mind kivesszük a részünket a történelem alakításából. Talán én is tanulja, részese lehettem nagy eseményeknek. De az a nagy egész, amit történelemnek hívunk, borzasztóan távol van tőlünk. Sokkal fontosabb, amire ténylegesen hatni tudunk. Életem legnagyobb eseménye, a házasságom, a gyerekeim születése. Hős voltam? Igen. Mert nincs, aki előtt szégyenkeznem kellene. Tisztes, gondos családapaként élem a hétköznapjaimat. Erről szól az élet.
A könyvjelző mai adásában az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójához közeledve Kapa Mátyás kortárs író, Izika Parász című történelmi kalandregényét ajánlottuk elolvasásra.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Nagybőjt első vasárnapjának épp oly jelentősége, rangja és súlya van a liturgikus esztendőben, mint advent első vasárnapjának. Mindkettő egy-egy előkészítő időt nyit meg. Adventben a megtestesülés ünnepére készültünk, most a megváltás ünnepére. Nagybőjt azonban 40 napjával hosszabb, szigorúbb és fegyelmezettebb időszak, mint a karácsony előtti. Az esztergomi breviárium alapján készített énekes zsolozsma kötet általános vesperás himnusznak az En tempus acceptabile kezdetű tételt ajánlja. Ezt az éneket magyarul az Éneklő Egyház énekeskönyv 62. száma alatt találják meg hallgatóim. Itt az alkalmas szent idő, az üdvösségnek napjai. Első versszakában Pál apostolt idézi, a korintusiakhoz írott második levél 6. részének 2. verséből. A következőkben ószövetségi előképekről hallunk a 40 napos böjtöléssel kapcsolatban, Mózes és Illés próféta személyében. Végül pedig magát Jézus Krisztust említi a himnusz szövege. Böjtölésünk egyik lényeges vonása, értelmünk és lényünk megalázása Isten előtt, gyümölcsei pedig elszáll a belső lustaság, elfut a lelki zsibbadás, ahogy halljuk a himnuszban. A gödöllői premontrei szkóla énekel, itt az alkalmas szent idő. A Népzsolozsmák című kötet általános magnifikát antifonának felkínált tétele szintén Pál apostol igéire épül, de a hosszabb szentírási szakasz negyedik versét veszi alapul. A himnusz első versének és a magnifikát antifona szövegének alapjául szolgáló mondatok a nagybőjt első vasárnapi mise szent leckéjéből vannak. Következik a magnifikát az említett antifonával. Advent első vasárnapjához hasonlóan, Böjt első vasárnapján is van egy vezető zsoltár a misében. Előbbin a 25/24. zsoltár alkotta a mise énekek gerincét, Ad te levávi, hozzád emelem. Most a vezérzsoltár a 91/90. Az introitusban, graduáléban, traktusban, offertóriumban és a kommunióban e zsoltárt halljuk, a versek különböző válogatásával és összeállításával. Ezért érdemes végighallgatni a teljes szöveget. Aki a magasságbelinek oltalmában lakozik, s a mindenható árnyékában marad, mondja az Úrnak, menedékem vagy és várom, Istenem, kiben bízom én. Mert ő szabadít meg a vadászok tőrétől és a rosszakaló beszédtől. Válaival beárnyékoz téged, és biztos helyed lesz az ő szárnyai alatt. Pajzs és páncél az Úrnak hősége. Ne félj hát attól, ami éjszaka retten, sem a nappal repülő nyíltól, sem a sötétben járó romlástól, sem a délidőben pusztító gonosztól. Ezren hújanak el bár oldalad mellől, és tízezren jobb kezed felől, te hozzád azonban nem közelget. Bizony meg fogod látni saját szemeddel, meglátod a bűnösök fizetségét, mivel hogy az Úr a te menedékhelyed, és a magasságbelit választottad oltalmadul. Azért veszedelem nem érhet téged, és csapás nem közelíthet a te hajlékodhoz. Mert angyalainak parancsolt felőled, hogy megőrizzenek téged minden utadon. Kezükben hordoznak téged, hogy kőbe ne üssed lábadat. Kígyókon és skorpión járhatsz, eltiprod az oroszlánt és a sárkányt. Megmentem őt, mert ragaszkodik hozzám, fölemelem őt, mert ismeri az én nevemet. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt. A szorongatásban vele vagyok, megmentem és megdicsőítem őt. Betöltöm őt hosszú napokkal, és üdvösségemet megmutatom néki. A mise alaphangulatát és gondolatát a bevonulási ének introitus adja meg. Hallgassuk meg most latinul. Szövege így hangzik. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem és megdicsőítem őt. Aki a magasságbelének oltalmában lakozik, s a mindenható árnyékában marad, mondja az Úrnak, menedékem vagy és fáram, Istenem, kiben bízom én. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképpen kezdetben vala, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Hozzám kiált, és én meghallgatom őt, megmentem és megdicsőítem őt.
Invocabit me et ego exaudia meum eripia glorifica Boeum longitudine dierum ad implem habitat in adiutorio altissimi in protezione dei celi comorabitur gloria patri et filio et spiritui sancto sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum amen invocabit me et
Hetvened vasárnapjának elővesperásában elbúcsúztunk az Allelujától, hogy majd húsvét éjjelén ünnepélyes újongással énekelhessük újra. Nagy böjtben az Alleluja helyén traktust, böjt éneket éneklünk. A traktus a legnehezebb gregorián műfajok közé tartozik. Előadása magas szintű énektudást és előadói képességeket igényel. Nagyon sok hajlítást, melizmát kell énekelni, terjedelme és bonyolultsága miatt ügyelni kell a tagolásokra és a megformálásra. Hajdanán minden valószínűség szerint a legképzettebb szóló énekesekre bízták a traktusok éneklését. Befejezésül Böjt első vasárnapi traktusának első felét hallgatjuk meg, az Ensemble Organum együttes előadásában, vezetőjük Marcel Pérez. Az előadás érdekessége, hogy a görög ortodox éneklési hagyomány elemeit veszi alapul, ilyenek a félhangnál kisebb hangközök intonációja, vagy a mély tartott hangok, úgynevezett iszon éneklése. Kívánom hallgatóinak, hogy Böjt első hetében a Zsoltár szavai kísérjenek minket. Hozzám kiállt, és én meghallgatom őt.
Oh.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.